Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvérem, Isten tiszteltünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Pocsai Miklós, Adelfalva kelendőri lelki pásztor uram. Kedves testvérek, őt azért hívtuk meg erre a mai Isten tiszteletre még július hónapban, mert a lelkész választással kapcsolatos teendők elvégzésére az Esperes Úr őt szándékozik kihelyezni a gyülekezetünkben. Magyarul, amikor az én nyugdíjazásomnak a pillanata elérkezik, attól kezdve a gyülekezetnek lesz egy felügyelő lelkésze, ő Miklós lesz, egyúttal ő kapja a megbízást, hogy a lelkész választás egész folyamatát a gyülekezetünkben levezetse. Ezért tartottam fontosnak, hogy még mielőtt ez a feladat az övé lesz esperesi megbízással, ismerjük meg, lássuk őt, ne legyen idegen, amikor a gyülekezetünkbe, akár hétközben, akár vasárnap fel fog tűnni. Isten áldja meg a szolgálatát közöttünk. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy a Reánk következő hét szerdáján 7:30 kóruspróba lesz, a kórus megkezdi a készülődését. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő szombaton Krejsz János és Váhi Nagy Katalin testvéreink esküvője lesz a templomunkban, tehát szeptember 7-én szombaton délután 4 órakor. Házasság kötésük megáldására szeretettel hívják a gyülekezetet. Mindkettőjüket nagyon jól ismerjük és szeretjük, ők pedig szeretik ezt a közösséget. Jövő szombaton délután 4 órakor várják a gyülekezetet ünnepükre. Jelentem, hogy a Reánk jövő vasárnap Takaró Károly püspök lelkipásztor hirdeti közöttünk az igét. És végül szeretném megköszönni a gyülekezetnek, több mint 200-an voltunk tegnap Urkuton. Igazán felemelő, szép napot tölthettünk együtt. Azt gondolom, hogy akik velünk voltak, hálaadó Isten tiszteletem, Urkut történetének a beszámolóját is meghallgatva, a gyülekezet kórusának a szolgálatát is élvezve olyan napot tölthettünk együtt, amiért csak dicsőíthetjük az élő Istent és az ő nagy nevét. Köszönöm mindenkinek, akik eljöttek. Hadd jelezzem már most, hogy akik bármilyen oknál fogva nem tudtak eljönni ezen a szombaton. Rendszeresen hirdetni fogjuk azt, hogy gondnok úr, Brandenburg Sándor főgondnok úr szívesen szervez olyan szombatokat, időről időre olyan szombatokat, amikor a gyülekezet kisbuszával azokat, akik jönnének, mert tényleg kíváncsiak arra, hogy mi történt Urkúton ez alatt a 8 év alatt, azokat hozza és viszi. Tehát újólag felajánljuk, felajánlottuk a presbitériumnak is, felajánljuk a gyülekezetnek is ezt a lehetőséget. Nagyon hálás a szívem azért a tegnapi napért, úgy, ahogy azt Istentől megkaptuk. Az ige meghallására készülünk. 226. számú dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük el. 226. számú dicséretünket énekeljük végig.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk így a helyünkön maradva. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy várhatjuk a Te ígéretednek a beteljesítését tőled, hogy ha ketten-hárman egybegyűltök az én nevemben, én ott leszek. Most is várhatjuk, hogy itt megállsz a középen, láthatatlanul, és mi mégis, ahogy hallgatjuk a Te beszédedet, meg fogunk látni téged. Hálát adunk előre azért, amit mondasz, amit elkészítettél. Valamiért fontos ez most nekünk. És köszönjük, hogy ha figyelmesen hallgatjuk a te beszédedet, ha túllátunk minden emberin, akkor lehetséges, hogy megtudjuk, hogy miért fontos az ma nekünk, amit te elkészítettél. Köszönjük a te egyszerű beszédedet. És mégis olyan mélységes ez a beszéd, minél mélyebbre megyünk, annál inkább átéljük, hogy egy egész univerzumot rejt az a néhány mondat, amit te szólsz. Így szeretnénk kérni a mi szívünkért, a mi értelmünkért, ad, hogy be tudjuk fogadni a te szavadat, és éljünk általa. Ámen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint írva van a János írása szerinti evangélium 6. részében, a 22. verstől kezdődően. Másnap a sokasság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem való ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek be, de jöttek más hajók Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállnának ők is a hajókba, és elmennének Kapernaumba, keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felele nekik Jézus, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Én vagyok az életnek kenyere, aki én hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. Szeretett testvéreim, talán nagyon is ismerős ez az ige szakasz, hiszen egy elég centrális kérdésről beszél itt Jézus, és az előzménye az nem más, mint a csodálatos kenyérszaporításnak a története. A csodálatos kenyérszaporításnak a története, ahol Jézus nem csak megeteti a sokaságot, hogy ebben az esti órában haza nem menvén ki ne dőljenek az úton, hanem ezzel, ahogy teszi ezt, és amilyen módon, ezzel egy olyan csodát, egy olyan hatalmat mutat fel, amire egyébként nagyon érdekes, de reagálnak is a zsidók, a zsidó emberek, akik ott összegyűltek Jézus közül. Majd egy kicsit később. De az első mégiscsak az, hogy ehetnek abból a kenyerekből is, ehetnek azokból a halakból, és így megelégednek, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt akkor, és ilyen szép azt látni, hogy Jézusnak nem csak a lelkünkre van gondja, és a lelkükre volt ott gondja, hanem nagyon is gondja volt a testükre is. Nagyon is gondja volt az éhségükre is. És miután ez megtörténik, akkor láthatjuk a történet vége felé, hogy és királlyá akarták őt tenni, de ő nem engedte. És ez egy olyan fontos pillanat volt az életükben, hogy felismertek valami egészen különleges Jézusban, eddig is már érezték ezt, de hát tulajdonképpen zsidó emberekként, akik olvasták, hallották az Új Ószövetségnek a történeteit, az ő eredet történetüket, ami egyben az Isten igéje is, hogy mit cselekedett velük Isten a pusztába, hogy megetette őket, szinte azonnal az eszükbe kellett jutni, és eszükbe is jutott az, hogy hát milyen dolog ez végül is, amit velünk történik. Hát ugyanaz, mint ami a puszta. Ki tudott ilyet cselekedni akkor? Az Isten. Kicsoda ez a Jézus? Nem véletlenül merül fel ez a dolog bennük, hogy királlyát tenni. És mégis valahol ennek a történetnek a folytatása, amit ma elolvastunk, épp arról beszél, hogy mégis ez a szent villanásnyi értés, hogy itt valaki nagyon nagy van itt közöttünk, ez elillan. Nem lesz olyan fontossá. Hiszen amikor Jézusra rátalálnak, és föltesznek egy ilyen teljesen lényegtelen kérdést, amit Jézus ki is hagy a feleletéből, hogy jöttél ide, Jézus már ezzel nem is foglalkozik, hanem azt mondja, ti nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből. Végül is semmi másért nem jönnek, mint azért, hogy újra ehessenek. És persze lehet őket most egy kicsit így úgy tekinteni, mint akik értetlenek, nem a lényegről beszélnek, nem a lényegre koncentrálnak. Tehát az igazság, hogy azt is látni kell, hogy ezek valószínűleg szegény emberek voltak, akiknek sokszor nem volt meg a mindennapi beteidőjük. Azért jönnek Jézushoz, hogy újra ehessenek. És az egész igeszakasznak a középpontjában nem más áll, mint a kenyér dolga. Azonban a kenyeret értenünk is kellene valahogy egy kicsit talán jobban, mint hogy manapság ezt értjük. Egészen egyszerűen azért, mert manapság a kenyér az nem egy nagy dolog. Bármikor lemehetsz az éjjel-nappaliba, éjszaka közepén is kenyeret venni. Ma természetes számunkra, hogy van kenyér. Evidens számunkra, hogy persze, hogy van kenyér. De hát nem volt ez így minden időben. Ha kicsit belegondolunk, akkor a régebbi időkben nem véletlenül volt olyan fontos a kenyérért való imádság, az egész éves imádság. Mert az emberek úgy érzékelték, és ez a komoly tapasztalat sorát mögötte, hogy ha az Isten nem úgy alakítja a körülményeket, akkor nem lesz annyi búza. És ha nem lesz annyi búza, akkor már januártól éhezni fogunk. Akkor nem lesz mit tenni. Egész más súlya volt a kenyérnek régen, a régi időkben. Ma pedig ezt egy kicsit elfelejtettük, mert hát úgy gondoljuk, hogy és az a tapasztalatunk, hogy bármikor megvehetjük a kenyeret, bármikor élhetünk belőle. Igen, régen sokkal nagyobbra becsülték a kenyeret. A régi világ ezt fontosnak tartotta, és hozzá volt kapcsolva ehhez egyfajta szakralitás, hogy azt el kell kérni az Istentől, hogy legyen. Ma ebben a nagyon nagy jólétben ezt már egy kicsit kezdjük elfelejteni, hogy ez mégis milyen fontos dolog. Ezért a kenyér kérdés annak idején nem egy gazdasági kérdés volt, nem a jólét kérdése, hanem nagyon sokszor a megmaradásnak a kérdése. Szakrális jelentése is volt a kenyérnek. Az élet függvénye volt, nem a jóléti, az élet függvénye volt, hogy van-e kenyér. És ugyanígy volt ez Jézus korában is. De még ebben talán a bőség világában is átérezzük azt, hogy tényleg a kenyérnek van egy többlet jelentése, nem olyan, mint a többi ennivaló, hanem egy kicsit azért mégis más, olyan nagy kerek egész dolog, olyan szent, mert mégiscsak az a kenyér. És azt gondolom, hogy akkor, amikor Jézus a kenyér kérdést egy másik síkra átviszi, és egy új értelmet ad ennek az egész kenyér kérdésnek, akkor nagyon jó, hogyha értjük azt, hogy valójában mi is a kenyér, mit kellene jelentsen nekünk. Ez egy gondolatátvitel, de nem olyan módon, hogy Jézus hallgat, és akkor az emberek megérzik valahogy, mit gondol Jézus, hanem azt a gondolatot, ami a kenyérre vonatkozik, azt Jézus átviszi egy másik nagyobb dologra, önmagára. Átviszi egy sokkal nagyobb szintre a kenyérről gondolt dolgokat. Na innen nem mindegy, hogy értjük-e a kenyeret, mert akkor nem tudjuk, mit visz át Jézus önmagára tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Mi is tehát a kenyér? Kicsit megpróbáltam végiggondolni ezt, hogy mi a kenyér. A kenyér alapvető az élethez, életfeltétel. A kenyér alapvető az élethez, életfeltétel. És azért van ez így, mert ebben a nagyon bőséges mai világban testvérek, nem ehetünk mindig húst. De hogy egy kicsit megpróbálnánk ezt a dolgot véghez vinni, hogy kenyér helyett húst eszünk, ez nem működne. Nem sikerülne, mert egyszerűen nem erre van szükségünk. Az a helyzet, hogy nekünk a kenyeret gyakorlatilag mindig kell fogyasztanunk, mindig kell élnünk vele, és esszük is naponta a kenyeret. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha holnaptól nem lenne. Hát az lenne, hogy rájönnénk arra, hogy a kenyeret semmi mással nem lehet helyettesíteni. És valaki most széles látókörül azt mondaná, hogy na de kérem szépen, kenyér keleten nincsen csak rizs, akkor én erre meg azt mondanám, hogy kérem szépen, a rizs is kenyér. A keleti világnak, Kínának és az egész arra felé lévő nagy keleti világnak a rizs a kenyere. És a rizst ugyanúgy nem tudnák ők se helyettesíteni semmi mással, mint hogy mi nem tudnánk a kenyeret. A kenyér nem kiváltható. Aztán a kenyér, amilyen egy egész dolog, gondoljunk most csak nem a szeletelt kenyérre, amit lehet kapni az éjjel-nappaliban, meg az egyéb boltokban, hanem arra nagy, szép egész kenyérre. Van erre példánk a mai világban, és a lipóti kenyér ilyen, ami a szép, nagy, gyönyörű kerek egész. Igen, és ennek van egy szép jelképértéke. Ja, olyan, az élet egésze. És minden alkalommal, amikor vágunk belőle egyet, mindenkor leváljuk a következő szeletet, talán gondolhatnánk, hogy az életből is levágjuk a következő szeletet. Igen, valahogy nem egybe esszük meg ezt az egészet, hanem mindig szeletelve. Mikor felszeleteljük, mindig vágunk belőle egy következő darabot, olyan, mintha napjainkból vág ránk egy következő darabot, és azt is tudjuk egyszer, el fog fogyni a kenyér. Az ember ezért dolgozik leginkább. Szimbolikusan kifejezve, hogy a család asztalán otthon legyen kenyér. Magyarul ezt ilyen szépen is tudjuk mondani, hogy ki az, aki már önállóan dolgozik, így mondjuk magyarul, hogy kenyérkereső. Ilyen érdekes, hogy itt is a kenyérhez kapcsolódik ez a dolog, hogy a kenyérkereset, a kenyérkereső ember, az kenyeret keres, az életnek a forrását keresi, hogy oda tudja tenni a családjának az asztalára. Na hát ezeket kell egy kicsit végig gondolnunk, hogy igen, a kenyér alapvető életfeltétel, nem váltható ki semmilyen más dologa. A kenyér olyan egész dolog, amit szeletelünk, és végül harmadszorra ezért dolgozunk, hogy a kenyér az életfeltétel meglegyen számunkra. Mindez egyébként testi értelemben abszolút igaz, és ezt nem becsüli le soha Isten, és nem becsüli le Jézus. Ugye, amikor arról beszél, hogy Isten gondviselést tanítja, hogy legfőképpen azért szoktunk mi aggódni, hogy enni, inni, ruházkodni, akkor nagyon érdekes és fontos dolog az, hogy megfigyeljük azt is, hogy Jézus ezeket a dolgokat nem becsüli le. Nem mond ilyen szuperkegyes dolgokat, hogy ugyan már, hogyha lenne egy kis hitetek végre, egy mustármannyi hitetek lenne, rég túl lennétek ezen az egészen. Minek annyit enni? Minek annyit inni? Nem kell ezzel foglalkozni, hanem Jézus azt mondja, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy szükségetek van ezekre. Nem nagyvonaluskodik, és nem lesz szuperkegyes. Nem indít el valami szerzetesi dolgot Jézus, hogy ki lehet enélkül bírni, hanem azt mondja, hogy jól tudja, ti mennyi atyátok, hogy szükségetek van erre, és a mennyi atyátok gondoskodni is fog róla. De több az élet mindezeknél. És itt is ezt élhetjük meg, hogy gondoskodott Jézus az övéiről, az őt hallgató sokasságról, megetette, de több az élet mindezek. És erre utal Jézus, hogy nem láttátok meg a lényeget, nem a jelek miatt jöttök, hanem mert megint enni akartok. És nekem ez fontos, hogy ti egyetek. De még fontosabb, hogy lássátok a jeleket, és azokat a dolgokat, amit a jelek mutatnak, hogy nagyobb van itt még Mózesnél is. Hogy ezt észrevegyétek. Aztán azt láthatjuk, hogy itt Jézus pedig elkezd beszélni arról, hogy mi a kenyérnek az átvitt értelmű gondolata. Így olvastuk az igében, előtte a kenyérszaporításnak a története volt, hogy a jeleket nem látták, csak ettek, vagy egy kicsit látták csak a jeleket, és ezek után Jézus egy újabb jelet mutat, egy újabb jelmagyarázatot vezet be, és a kenyér gondolatát az élet kenyerére önmagára viszi át. Az élet kenyere. Először Jézus azt tanítja, érdekes módon ez a legutolsó igevers volt, amit felolvastam, és egy kicsit később is áll, mint ami az előző szakasz, hogy én vagyok az élet kenyere, de mégis Jézus először azt tanítja, hogy munkálkodjatok, de ne azért az eledetért, mely elvész, hanem azért az eledelért, ami megmarad az örök életre. Igen, ez egy nagyon szép, csodálatos beszéd. Hiszen elmondja azt, hogy bizony nem csak az asztalon lévő kenyérrel kell ám dolgozni. De mivel kapcsolatba hozza ezt a kenyér kérdést az igével, de mivel kapcsolatba hozza a lelki valósággal ezt a kenyér kérdést, épp ebből érthető meg, hogy a mi lelki életünk, mindennapjaink legalább olyan fontos dolgot képviselnek, mint hogy a kenyeret ennénk, mint hogy ezért dolgoznánk, hogy ez meglegyen. És felvetődik a kérdés, dolgozol te ezért? Jézus elmondja azt a különleges dolgot, amivel kapcsolatban ezt a két dolgot. Ez azt jelenti, ha nem dolgozol ezért, akkor te nem fogsz enni lelki értelemben minden nap. Márpedig minden nap enni kell. Ez a jelentés, hogy a kenyérrel összefüggésbe hozza Jézus. Munkálkodni kell azért is, ami lelki kenyér, ami más minőségű. Furcsa dolog ez, mert egyszerre adatik Jézusban, ő az élet kenyere, és egyszerre ugyanakkor megtanítja Jézus azt is, hogy de ezért munkálkodni kell, hogy a tiéd legyen. Igen, ez előbb érteni kell azt, hogy milyen is ez a lelki kenyér. Aztán más helyen meg úgy mondja el ezt Jézus, egészen érthetővé téve a dolgot, és ezt a szimbólumrendszert megfoghatóvá téve, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából jön. Tehát nyilvánvalóan itt az igéről van szó. Jézus az ige, és az ige nem felcserélhető semmi mással. Mondok példákat. Van, aki felcseréli sokszor az igét, akár egy kulturális élménnyel. Igen, az is ad szellemileg, lelkileg, értelmileg az embernek, és kap belőle. De nem ige. Nem rendelkezik az életnek erejével. Lehet, hogy kellemes élmény, lehet, hogy hozzátesz a mi gondolkodásunkhoz, szemléletet ad, másképp látjuk egy kicsit egy kulturális esemény után a dolgokat, a világot, de nem éltet. Nem felcserélte ez, amit mondtam az elején, amikor a kenyérről beszéltünk egy kicsit, hogy a kenyér olyan alapvető élelmiszer, ami nem helyettesíthető mással. És igen, az ige nem helyettesíthető mással. Még imádsággal sem. Az imádság nagyon fontos dolog, de nem helyettesíthető azzal, amikor Isten szól. Az imádságban mi szólunk? És az a kérdés, amit föltesz az ige nekünk valójában, hogy tényleg eszel minden nap lelki értelemben. Mert hogy az, hogy eszünk minden nap biológiai testi értelemben, az evidens. Megéhezünk és eszünk. De eszel-e minden nap lelki értelemben? Mert pont ezzel hasonlítja össze az igét, önmagát is, mint aki az Isten igéje, én vagyok az életnek kenyere, és a kenyérrel összeköti a lelki eledelt, mint ahogy így mondja egy másik helyen, ugye, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami a szájából jön ki. És Jézus tisztázza ezt a helyzetet, hogy ezért meg kell dolgozni. Ez nem lesz automatikusan. Ez nem olyan, mint Ádám és Éva korában, hogy Ádám vagy Éva akárhová nyúlt a paradicsomkertben, egy gyümölcs akadt a kezébe. Nem kellett megdolgozni érte. És ahogyan meg kell dolgozni a mindennapi élet valóságába, kenyér keresőként a kenyérért, Jézus ezzel is párhuzamot állít fel, hogy bizony meg kell dolgozni az igéért és a lelki kenyérért is. Az nem lesz magától. Nem úgy kell megdolgozni, hogy vetni kell és aratni, és aztán megőrölve a búza szemeket, lisztet készítve belőle, aztán majd utána elkészítve a kenyeret kisüssük és megegyük. Nem ilyen módon, de bizonyos dolgokat meg kell tenni, hogy az enyém legyen a lelki kenyér. Az ige tehát kenyér, lelki kenyér. Nos, ez, amit Jézus tehát megtanít, hogy azért meg kell dolgozni, igét kell olvasni, rátalálni a megszólító szóra. Mit mond nekem Isten? Nem felületesen, csak átfutni rajta, gyorsan leggel, hanem legyen valamiféle igazi találkozás, szállj rá időt, és itt jön be az a dolog, hogy megdolgozni érte, azt mondja Jézus, hogy ne csak, ne azért a kenyérért munkálkodjatok, amely elvész, hanem azért, ami megmarad az örök életre. Azaz energiát kell befektetni. Az, hogy az ember hirtelen előveszi, mondjuk, nagyon népszerű, a Spurgeon állítatos könyve reggel, és gyorsan átfutja. Ez nem elég. Nem lesz a tied igazán, nem lesz megszólító szóval, nem fog befolyásolni. Lehet a fél óra múlva megkérdezi tőled valaki, hogy mit olvastál reggel, akkor nem tudod megmondani, mit olvastál. Néha csinálnak a papok ilyeneket. Volt egy lelkész kollega régebben, hogy az ajtóban megkérdezte a kézfogásnál, hogy miről szólt az Isten tisztelet, mi volt az ige. És kérdezték, a 80%-a az embereknek nem tudta megmondani. Tehát odáig még lezajlott és kijutottak, már nem tudták megmondani, hogy miről volt szó. Ez egészen megdöbbentő. Nem véletlenül mondja egyébként, teológián tanultuk Spurgeon, hogy verd be a fejükbe az üzenetet több kalapácsütéssel, mint a szöget a fába. Mert el fogják felejteni. És ugyanígy van ez, hogyha mi igét olvasunk, hát annak nincsen mélysége. Nem éljük át azt a megszólítást, hogy Isten nekem valamit mondott, valamiben megállított, valamiben elindított, valami irányra ráterelt, figyelmeztetett, akkor valójában én nem ettem egy falatot se, nem lett az enyém. Tehát Jézus tisztázza ezt a kérdést, hogy azért meg kell dolgozni. Meg kell dolgozni akkor is, amikor vasárnap eljövünk Isten tiszteletre. Meg kell dolgozni abban is, hogy odafigyelünk arra, amit Isten nekünk mond. Meg kell dolgozni akkor is, amikor eljövök Bibliaórára. Mert eljövök, odaszánom az időmet. És amikor már ott vagyok, meg kell dolgozni azért is, hogy úgy legyek ott, hogy együtt talán, vagy saját személyes szempontból én kapjak valamit, hogy értsem azt, mit mond nekem most Isten. Jézus tehát arra tanít, hogy igen, én vagyok az életnek kenyere, ugyanakkor ezzel a kenyérért meg kell dolgozni. És az életnek kenyeréből mindig szel, ha szabad így mondani, szel egyet nekünk Isten, ami arra napra vonatkozik, ami azon a napon táplálék. Ő mindig leszeli ezt. És ezzel az élet kenyere nem lett kevesebb. Viszont nekünk meg erre van szükségünk, és amikor egy szelet kenyeret eszünk az életnek igéjéből, akkor egyre nagyobb lesz bennünk az élet. Mikor jutunk el már arra, hogy ez rettenetesen fontos nekünk, ez életfeltétel. Sokan úgy vannak ezzel, hogy mindig mondják ezt a papok, és mennyi idő reggel korábban fölkelni esetleg, ha valaki reggel tartja a csendességét. Mennyi idő rááldozni azt, hogy eljövök a Bibliaórára, hétköznap is nem elég a vasárnapos ma a papoknak, hanem a hétköznap is kell. Ez nem nekünk kell, ez nektek kell. Ez nektek kell. De mikor jutunk el oda, hogy tényleg ez egy életfeltétel? Mikor éljük át azt, hogy ettől van a mi életünk, ettől van az erő bennünk, ettől van a kitartás bennünk, ettől van a világos látás, merre felé kell mennem az életemben? Igen, Jézus ezt tanítja meg. Ezt tanítja meg nekik, hogy ő az életnek kenyere, de ezért a kenyérért bizony meg kell dolgoznunk. Jézus éltet bennünket, a vele való kapcsolatban adja önmagát, mint életnek kenyerét nekünk, beszélni vele, hallgatni őt, megérteni azt, amit mond, és engedelmeskedni neki. Az engedelmességgel tulajdonképpen emésztjük meg azt, amit ő adott kenyérként nekünk. Akkor lesz inkarnáció belőle, életvalóság, amit ő mondott lelkileg, szellemileg, ami szó, ami lélek, azt úgy testesítsük meg, hogy engedelmeskedünk neki. Igen, hinni, talán a hihetetlent, mert ő mondta. És belevágni a lehetetlenbe is, ha ő késztet rá. Így lesz ő az életnek kenyerévé nekünk. És bizony itt láthatjuk meg azt, amit Jézus mond, hogy, hogy munkálkodni kell a kenyérért, hogy együnk, hogy a család használat legyen a kenyér, de munkálkodni kell azért is, hogy a lelki kenyér meglegyen naponta. Nem vagyunk már a paradicsomba, ahol bárhova nyúlva egy gyümölcsbe akad a kezünk. Ezért ma is meg kell tenni mindent, hogy lelkileg is így legyen ez. És végül ugye Jézus az Isten igéje, az a valaki, amire önmagára is mondja, hogy nem csak kenyérrel az ember, hanem az igével, ő maga az ige, az életnek kenyere. Ő nélküle lelki, szellemi erőnk, még ha oly erős is, valójában gyenge, ha ő nincs benne. Ő nélküle a szívünk nem megelégített, sőt megelégíthetetlen, mert ő az életnek kenyere. Tudják, a gyerekek nagyon szeretik a gumicukrot. A gumicukorról egy dolgot el lehet mondani, hogy fincsi. De ha még egy zsákkal leszel meg, akkor se elégít meg. Nem ad erőt, nem tudsz vele dolgozni. De a kenyérrel igen. És nagyon sok minden az életben, amely kínálkozik, hogy fogyaszd ezt. Jó áron adjuk neked. És mindenféle dolgot ad ma a világ, az gumicukor, az nem elégíti meg az embert. Abból nem lesz erő valójában. Mennyien alternatív kenyér van manapság. Jézus az életnek kenyere, és vele megelégedik az ember szív. De a vele való megelégedés egyszerre igaz, hogy egyszeri esemény az életünkben, ez a megtérés. És egyszerre igaz, hogy azért újra és újra meg kell dolgozni érte, át kell venni, amit arra a napba ad, ebből a nagy egész kenyérből, aki ő. És végül ő hagyta magát megtörni értünk. Igen, minden egyes alkalom az úrvacsorakor erről emlékezünk. A kenyérben az ő testét látjuk. Hagyta magát megtörni. Megtörté tette magát, kiontatott a vére, és ez mindig ugyanerre emlékeztet bennünket, hogy ő az életnek kenyere. Ez a legelementárisabb jelentés. Ez a legfontosabb dolog, hogy életfeltételünk Jézus Krisztus. Legyetek tehát ti is kenyérkeresők lelki értelemben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy olyan egyszerűen beszélsz velünk, és olyan dolgokat mondasz el, ami jól ismert számunkra. Most például a kenyér. És mégis, amikor egy kicsit elkezdünk beletekinteni pusztán abba, hogy mit kellene jelentsen nekünk a kenyér, akkor az ember elképed. Mennyi minden nem jut róla eszünkbe. Sokszor milyen gyalázatosan bánunk a kenyérrel, ami ma van. És úgy vagyunk vele, mint a legtöbb dologgal, ami van, nem tudjuk addig becsülni, amíg már nem lesz, amikor nincs. Akkor tanuljuk meg igazán becsülni a dolgokat. És milyen egyszerű az, hogy te azt mondod, én vagyok az életnek kenyere. És ez az egyszerűség mégis, és az egyszerűség és teljesség és egészség, milyen végtelen, csodálatos, összetett univerzumot takar. És amikor belépünk ebbe az univerzumba, akkor kiderül, hogy mennyi minden van benne. Milyen sok mindent elbeszélsz ezekkel az egyszerű képekkel, és már pusztán ezért is tédre esünk előtted, és megvalljuk, hogy te vagy az Isten. Hogy meglátjuk, hogy az Isten fia vagy, aki magad is Isten vagy. Mert így nem tud beszélni ember. Hálát adunk, hogy most beléptettél ebbe a csodálatos univerzumba, ahol megláthattuk újra, vagy talán először, hogy te a mi életfeltételünk vagy. És az életünk, az igazi életnek, annak az életnek, amiről így beszélsz, hogy több az élet, elengedhetetlen feltétele vagy. Tőled lesz a mi életünk, igazán élet. és tőled lesz több az élet, mint vegetálás. Hálát adunk az üzenetért, amivel elmondtad. Ezért meg kell dolgozni, mint minden más dologért. De ez mindennél fontosabb, hogy mindig újra és újra átvegyük az ige által, a te általad szólt, mondott, hozzánk eljutatott ige által az élet kenyerét, az üzenetet, az igét, amely új világokat teremt bennünk. Köszönjük nekünk, neked, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy újra alapvető dolgokra tanítottál bennünket, úgy látszik, elfelejtettük. Köszönjük, hogy újra elvezetsz bennünket az élet forrásához, önmagadhoz. Kérünk téged, adj nekünk engedelmes szívet, hogy amire tanítottál, megcselekedjük, és azzal dicsítsük meg a te szent nevedet. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozást az ige szavával. Így tanított bennünket Jézus, hogy jobb adni, mint venni. Kedves testvérek, fennállva vegyük az áldást. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük záró énekünket, az áldás vétele és a himnusz eléneklése előtt, a 434. dicséretet mindegyik versével. A 434. dicséret első verséig kezdik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.